Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Izrael felmondta a gázai tűzszünetet, és szerdán Budapestre érkezik Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Az első kérdés, hogy miért mondta fel a tűzszünetet? Ígéretesen alakult. Ez lett volna a második szakasz.
Ugye Izraelnek több aggája volt, elsősorban azt szerette volna elérni, hogy az első szakaszt meghosszabbítsák. Igazából Izrael számára kifejezetten nem tetszett az, ahogy a túszok átadására sor került. Ugye Izrael álláspontja szerint a Hamas többször szabotálta, nem azokat a túszokat adták át, akiket megígértek, és hogy egy Izraelben egyfajta terrorszínháznak nevezték azt a ceremóniát, amelynek keretében a Hamas átadta. Nem utolsó sorban egyfajta erődemonstrációt mutatott a Hamas.
Modern fegyverekkel, vadonatúj egyenruhában, a teljesen lesoványodott, rettenetes állapotú túszokkal pózoltak magyarán.
Így van magyarán, és gyakorlatilag éppen ezért Izrael úgy gondolta, hogy nem adná fel azokat a stratégiai előnyöket, amelyeket megszerzett 2023. októberre óta. Itt elsősorban tehát arra kell gondolni, hogy a második szakaszban az izraeli túszok, valamennyi életben lévő izraeli túsz kiszabadult volna, viszont Izraelnek teljesen ki kellett volna vonulnia a gázai övezetből. Ehelyett ugye azt ajánlotta, hogy hosszabbítsák meg az első szakaszt, és az első szakasz során a Hamas adja át a túszokat. Mivel ezt először a Hamas elutasította, most az elmúlt napokban változott egyébként az álláspont, így Izrael újraindította a hadműveleteket, és párhuzamosan egyébként hadműveletek Beirutban is zajlanak, Szíriában is, illetve hát az Egyesült Államok részéről Jemenben is.
Mi Izrael célja most? A túszok kiszabadítása, vagy a Hamas végleges elpusztítása, vagy mindkettő, és a kettő együtt megye?
Hát a kettő egyszerre, szerintem első lépésben, most jelen pillanatban Izrael azt szeretné elérni, hogy Pészákig, a zsidó húsvétig, ami április 12-én kezdődik, az izraeli élő túszok kiszabaduljanak. Jelenleg 22 izraeli állampolgárról, egy nepáli és egy tájföldi állampolgárról beszélünk, és további 25 holttestről a Hamas vagy az iszlám dzsihád fogságában. És a Hamas a hétvégén, az iszlám bőti hónap a ramadán lezárásának az ünnepének a napján, az Eid al-Fitr alkalmából beleegyezett abba az egyiptomi és katari javaslatba, hogy 50 napos fegyvernyugvásért cserébe hetente 5 túszt kellene elengedni. Izrael bizonyos források szerint most szeretné elérni, hogy ez hetente 10 fő legyen, így körülbelül egy 2 hét alatt valamennyi élő izraeli túsz kiszabadulna, és aztán hát ugye kérdéses persze ennek a tovább folytatása, hiszen ugye azért összetett a helyzet, mert Trump bedobta a gázai béketervet, és erre válaszként az arab országok a kairói csúcs találkozón Egyiptom vezetésével elfogadtak egy olyan béketervet, amely végül is hát az arab országok kezébe adná Gázának az újjáépítését, úgyhogy a palesztin lakosok helyben maradnak, és Izrael attól tart, hogy ez a kétállamos megoldás megvalósításába irányába tett egyik lépés, amelyet hát szeretne elkerülni olyannyira, hogy nemrégiben törvényt is hoztak ezzel kapcsolatban Izraelben, nevezetesen, hogy nem elutasítják a független palesztin állam létrehozását. Tehát valójában a Trump-féle gázai javaslat, hogy az Egyesült Államok átveszi Gázát, ezt Izrael teljes egészében támogatja.
De ha az arab országok nem akarják a Trump-féle gázai riviéra tervet, ha izraeliek nem akarják az arab államok tervét, akkor hova lesznek a Gáza területén lévő palesztin emberek? Hova hát kerülnek?
A palesztin emberek ott vannak a helyükön, és ugye azt látjuk, hogy az elmúlt napokban ismét el kellett hagyni a lakóhelyüket, tehát itt pár hetet értek csak vissza, és különösen Észak-Gázában súlyos a helyzet. Hát most az elkövetkezendő hetekben, ha ez a mostani tűzszünet nem jön létre, akkor ez azt jelenti, hogy tovább folytatódnak a hadműveletek. hát valószínűsíthetően további Hamasz vezetőket likvidál Izrael, de emellett, ahogy látjuk, azért a civil áldozatok száma viszont tovább fog emelkedni. Most már ugye 50 ezer fölött, és hát különösen súlyos a humanitárius helyzet, hiszen a gázai övezetben lényegében leálltak a segélyszállítmányok. Azt ígéri alapvetően Izrael, hogyha megállapodnak az első szakasz hosszabbításáról, akkor újraindulnak ezek a segélyszállítmányok.
Ha jól értem, akkor a Donald Trump féle gázai riviéra terv szerint az újjáépítés idejére az embereket el kéne vinni Gáza területéről. Van arra terv, hogy hova?
Hát az első ötlet az az volt, ugye Trump részéről, hogy Egyiptom és Jordánia fogadhatná be őket, és hát ez mindenképpen egy nagyon érzékeny kérdés, ez a két ország nagyon nehéz helyzetben van. Tegyük hozzá, hogy fontos amerikai partnerek, tehát együttműködtek az Egyesült Államokkal, jelentős katonai segélyt is kapnak az Egyesült Államoktól. Hát Jordánia királya különösen megrettentettől, hiszen hát attól tartanak alapvetően, hogy azok az érvek jönnek elő, hogy nem kell palesztin állam, mert Jordánia a palesztin állam, ez meghatározó volt itt a hidegháborús évtizedekben. Jordánia ugye hivatalosan szakított a nyugati parttal, emlékszünk az első háború után annektálta ezt a területet 1950-ben, és 88-ban kijelentette, hogy továbbra nem tartja területének a részeként, miközben egyébként Izrael 67-ben megszállta ezt a területet, tehát Jordánia pozíciói nagyon nehezek, hiszen a lakosság több mint 50%-a palesztin származású, és ha további palesztinok jönnek, akkor ez a belső stabilitás jelentős mértékben rontaná. Egyiptomban több mint 100 millióan laknak, csak a menekültek száma 8-10 millió közé tehető, főként afrikai országokból, például Szudánból. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy Egyiptom egy nehéz gazdasági helyzetben van, másrészt pedig, ha befogadná a palesztinokat, akkor ezzel legitimálná gyakorlatilag Izraelnek a tevékenységét, tehát alapvetően az arab országok ezt elutasítják, és nem szeretnének asszisztálni ehhez a tevékenységhez. Igazából alapvetően egység mutatkozott ebben a kérdésben, habár jól lehet, hogy a kairói csúcs találkozón nem a legmagasabb szinten képviseltette magát Szaúd-Arábia például és az Egyesült Arab Emírségek. Ugye nem nagyon szivárogtak ki információk ezzel kapcsolatban, de az látható, hogy itt lehetnek azért véleménykülönbségek az egyes arab országok között is.
Elbírja az Amerikai Egyesült Államok és a környező arab országok szövetsége azt, hogyha Donald Trump egy erőteljesebb nyomást helyez rájuk elnöksége, második elnöksége idején egy sajátos, nagyon erőteljes tárgyalási technikával, fenyegetéssel, majd abból való visszalépéssel, majd újabb fenyegetéssel operál, szemmel látható nem eredménytelenül.
Igen, ugyanakkor az a kérdés, hogy mi a haszon a másik oldalon, tehát hogy mit kapnak cserébe ezek az országok. Ugye itt már az egy nehéz helyzetbe hozta ezeket az országokat, hogy az Egyesült Államok leállította a USAID-nek a tevékenységét. Ez például Jordániában és Egyiptomban komoly tevékenységet folytatott. Hát továbbra is megvan a katonai segély, de azért lássuk be, hogy Jordánia emellett azért Szaúd-Arábiára és valamelyest az Európai Unióra is számíthat. Egyiptom ugye próbált Kína felé is orientálódni a gazdasági kapcsolataiban és Oroszország felé is. Hát az Egyesült Államok veszít ezzel, hogyha maga ellen hangolja ezeket a partnereket. Én azt gondolom, hogy Egyiptom és Jordánia azért az elmúlt évtizedekben megbízható amerikai szövetséges volt, és alapvetően kiálltak amellett, hogy Izraellel való békeszerződést azt fenn kell tartani, még olyan társadalmi vagy politikai szituációban is, mint az arab tavasz, amikor ezt ugye azért sokan megkérdőjelezték. Tehát nyilván el lehet ezekkel eredményt érni, ugyanakkor azt gondolom az Egyesült Államoknak nem érdeke, hogy belső instabilitást okozzon, például Egyiptomban vagy Jordániában.
De arra van Donald Trumpnak nyilvános terve, hogyha megindul a gázai riviéra program, akkor ott kiépít épületet, az kinek a tulajdona lesz, az épület tulajdona, az meghatározza a föld tulajdonát, magyarán, hogy akkor Gázában ki lesz az úr?
Hát ez nem igazán lett ilyen szempontból körvonalazva, és egyébként nyilván a deportálás az nem rövid távra, az újjáépítés idejére szólt volna, hanem hát itt azért amellett érvelt, hogyha lesznek majd rendes lakóházaik a palesztinoknak, akkor igazából elfogadják a helyzetüket akár Egyiptomban is. Az arab béketervennél jóval részletesebb egyébként, tehát ott pontosan látjuk azt, hogy létrehoznának külön lakóvezeteket, ahová gyakorlatilag a palesztinokat elhelyeznék az újjáépítés idejére, és a többi területen elindul az újjáépítés, ez arab tőkét vonnának be. Tehát alapvetően az Egyesült Államoknak nyilván nincs szüksége a gázai vezetre, mint olyanra, viszont az Egyesült Államok kiáll Izrael mellett, és hát Izrael szempontjából pedig az mindenképpen egy negatív fordulat lenne, hogyha az arab országoknak kerülne kvázi átadásra a gázai vezet. Bár ebben lehet, hogy Izrael korábban belement volna, de azt gondolom, hogy azóta jelentősen megváltozott az egész Közel-Kelet. Izrael jelenleg egyfajta expanziós politikában van, ezt látjuk Szíriában, és látjuk a tágabb közel-keleti térségben, és hát ehhez fontos a terület is.
De mi az izraeli expanziós politika célja, amikor el van foglalva a védekezéssel?
Hát a védekezés azt gondolom inkább egy fajta offenzívába ment át. Izrael miközben kezdetben a Hamas megsemmisítését tűzte ki célként, ma már egy új közel-keleti regionális rendről beszél, és ennek az új közel-keleti regionális rendnek az eleme gyakorlatilag az az Irán megtörése és az Irán által működtetett ellenállás tengelyének a megtörése, és láttuk azt, hogy Netanyahu miniszterelnök egy hétfrontos háborúról beszél, azt mondja, hogy 7 olyan ország van a Közel-Keleten, amelyek hát Iránnal szövetkeznek, pontosabban a nem állami szereplők, ilyenek a jemeni húszik, vagy Libanonban a Hezbollah, Szíriában ilyen volt az Assad rendszer, és hát maga alapvetően Irán a fő gonosz, tehát alapvetően Izraelnek most az a célja, és azt gondolom ez egy nagyon fontos cél, hogy megakadályozza és megelőzze az iráni nukleáris programot bármilyen áron, és emellett pedig szeretné az Ábrahám egyezményeket fenntartani, sőt, ha lehet kibővíteni Szaúd-Arábiával, jól lehet azon események, amelyek most zajlanak, ezek kevésbé teszik lehetővé, azt gondolom, ennek az Ábrahám egyezményeknek a kibővítését, viszont az pozitív, hogy egyetlen állam sem mondta fel a térségben.
Van Izraelnek eszköze az iráni feltételezett atomprogram megállításához. Évekkel korábban az iráni gyorsítók szoftveres túlpörgetésével tette tönkre a berendezéseket, iráni atomtudósokat likvidált, akár külföldi területeken is. Ilyesmire kell számítani?
Hát ugye egyrészt azt kell látni, hogy jelen pillanatban, minthogyha Trump kivette volna az izraeliek kezéből az iráni kérdésnek a kezelését. Március elején egy levelet írt Iránnak, amiben kvázi, hát tehát nem egy baráti levelet, nyilván egyfajta ultimátumot adott, hogy Irán állítsa le a jemeni húsziknak a támogatását, és emellett pedig hát közvetlen tárgyalások keretében kössenek egy új nukleáris dílt, amelyben nyilván az Egyesült Államok diktálná a feltételeket. Ugye ne felejtsük el, hogy Trump lépett ki az előző nukleáris megállapodásból 2018-ban, ugyanis úgy látta, hogy ezek nem szolgálják az Egyesült Államoknak az érdekeit. Irán pont a hétvégén Ománon keresztül küldött egy válaszlevelet, amelyben azt jelezte, hogy nem kívánnak közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal. A közvetett tárgyalásokat nyitva, tehát közvetítőkön keresztül hajlandók tárgyalni, és hát az a kérdés, hogy Trump ugye azt fogalmazta meg, ha nincs nukleáris megállapodás, akkor soha nem látott méretű bombázás lesz majd Iránnal szemben. Ez nyilván valahol az asztalon van ez a forgatókönyv, ugyanakkor azért itt mind az Egyesült Államoknak, mind Izraelnek mérlegelni kell, hogy ennek milyen következményei lesznek a térségben. Egyrészt ugye az Egyesült Államok átadott olyan bombákat, amelyek képesek, ezek a nehéz bombák képesek károkat okozni az iráni nukleáris létesítményekben.
Ezek valahol a sivatagban mélyen vannak, védett van. Helyen ásva.
Így van, így van. Tehát ezek több helyen szétszórva vannak a nukleáris létesítmények az országban, nem egyszer szent helyek alatt is találunk ilyeneket. Tehát ez kérdéses, hogy az biztos, hogy le tudja lassítani, azt gondolom, Iránnak a nukleáris programját, de sokkal inkább az a kérdés, hogy ez milyen következményekkel jár a Közel-Keleten, és hát egyrészt az, hogyha Iránon belül káosz van, és ez egy regionális instabilitást okoz, ami mondjuk esetleg a Hormuzi szoros térségére is kiterjed, ami ma az egy legfontosabb olajszállítási útvonal, annak azért elég komoly következményei lennének minden szempontból a világ gazdaságra és az olajáraknak az emelkedésére is. Tehát ilyen értelemben azért ez egy összetett kérdés, azt gondolom. Az amerikaiak azt gondolják egyébként, hogy az iráni rezsim az összeomlás szélén van. Ezt abból látják, hogy súlyos politikai és gazdasági válság van az országban. Ez tény, de azt gondolom, hogy ebből nem következik az, hogy az iráni rezsim máról holnapra összeomlana, azért hasonló válságokat láttunk már, és gazdaságilag azt lehet mondani, hogy a szankciókkal szemben egyfajta reziliens gazdaságot sikerült kialakítani, még ha az életszínvonal rovására is ment. Politikailag pedig nyilván az a nagy kérdés, hogy Ali Khamenei a legfőbb vezető esetleges halála után kitölti be majd a legfőbb vezetői pozíciót, és ennek kapcsán látunk egy belső hatalmi harcot. Nyilván vannak a rezsim ellen felszólaló irániak, középosztály Teheránban, ugyanakkor abból azért nem lehet arra következtetni, hogy máról holnapra ez a rendszer összeomlana.
Egy külső, ez esetben amerikai feltételezett támadás, ez az iráni rezsimet gyengíteni vagy erősíteni? Mert mondhatná azt, hogy a gonosz újra ránk támadt, és meg kell védeni a földünket.
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezt látjuk most is, hogy a fenyegetés, az, hogy Irán ugye közvetlen izraeli támadástnak volt kitéve, tehát ideológiailag mindenképpen megerősíti azon hangokat belül, akik azt mondják, hogy nem kell leülni az Egyesült Államokkal tárgyalni, hanem keményen fel kell venni a harcot az Egyesült Államokkal szemben. Tehát bizonyos szempontból azt gondolom, ha egy támadás lenne, az mindenképpen szerintem erősíteni, egyfajta belső összefogást hozna, ugyanakkor azért az kérdés, hogy katonailag láttuk a védelmi képességeket, hogy ezek nem annyira erősek, ugye ezt amikor az izraeli támadás sorra került, akkor ez azért Iránnak bizonyos szempontból a gyengeségét mutatta, az is, ahogy egyébként az elmúlt években Izrael célzottan likvidált személyeket, ugye például a Hamasznak a vezetőjét Teheránban tavaly nyáron, ezek azért belső résekre mutatnak rá, és hát összességében Iránnak a pozíciói azok azért az elmúlt időszakban, elmúlt másfél évben jelentősen meggyengültek a térségben, hiszen ez a nem állami szereplőknek az együttműködésére épülő rendszer, ez lényegében bizonyos értelemben megszűnt, tehát a Hezbollah is a saját problémáival van elfoglalva, az Assad rezsim összeomlott, a Hamas szintén meggyengült, hát egyedül a jemeni húszik maradtak erősek, akik ugye fel is újították a támadásaikat a kereskedelmi hajókkal szemben, és hát azt látjuk, hogy Trump pedig keményebb kézzel most bombázza Jement. Hát én egyébként kétségesnek tartom, hogy ezzel meg lehet oldani a jemeni kérdést. Természetesen meg lehet gyengíteni a húszikat, ugyanakkor ez a jemeni kérdés nem fogja megoldani, ami sokkal összetettebb ennél.
Az Egyesült Államokkal szövetségesi, vagy legalábbis nem ellenséges viszonyban lévő arab államok, azok hogyan viszonyulnának egy Irán elleni amerikai támadáshoz? Örülnének neki, végre kiiktattak egy erős szereplőt, vagy nem örülnének, mert nem tudják, hogy ki következik?
Hát én azt gondolom, hogy nem örülnének, és itt elsősorban az öböl térségét érdemes említeni, hiszen Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezető szerepet töltenek be politikailag a térségben. Azt lehet mondani, hogy miközben ezen államok között volt egy törésvonal az elmúlt 10 évben, Szaúd-Arábia és Irán között mindenképpen, de itt elindult egy normalizáció 23-ban, ami nem ért véget. Például a palesztin kérdés kapcsán volt iráni elnök látogatott Riádba, tehát elindult egyfajta közeledés, megnyíltak a kommunikációs csatornák, és Szaúd-Arábiának az nem érdeke, hogy a térség lángba boruljon. Egy esetleges katonai beavatkozás az instabilitást hozhat, és például hatással lehet a jemeni húszik tevékenységének a fokozására. Ne felejtsük el, Szaúd-Arábia és az emírségek pár éve léptek ki ebből a jemeni jemeni polgárháborúból, vagy háborúból. Ugye 15 és 22 között volt szaúdi és részben emírségek is beavatkozott katonailag a huszikkal szemben. 22-ben úgy gondolták részben amerikai nyomása, hogy abba hagyják ezt a háborút, hiszen nem érték el a céljaikat, a huszi mozgalom nem gyengült meg, ráadásul közelebb sodródott Iránhoz, és hát egy komoly biztonsági fenyegetést jelentenek a huszi felkelők Szaúd-Arábiára is. Tehát ha egy esetleges eszkaláció van Iránnal szemben, az mondjuk olyan értelemben is kihathat a huszikra, hogy nagyon könnyen akár az emírségekre vagy a Szaúd-Arábiára irányíthatják a rakétáikat, amire sor került az elmúlt években. Tehát Szaúd-Arábia szeretné fenntartani azt a kvázi biztonságot, ami jelen pillanatban azért többé-kevésbé megvan a Hormuzi szorosnak a térségében, mert hogy alapvetően egy világpolitikai szereplőnek definiálja magát, és ahogy látjuk pozícióit itt az orosz-amerikai tárgyalások keretében is, és hát ehhez alapvetően nem szükséges az eszkaláció térségben, mert hát ennek gazdaság és politikai következményei vannak.
Honnan veszi a fegyvert meg a finanszírozást a huszi lázadók csoportja akkorát, hogy a világ legnagyobb hadserege sem tudja, az Egyesült Államok és sem tudja őket megállítani, folyamatosan rakétákat indítanak a civil hajóforgalomra?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Hát érkeznek, három forrásból érkeztek fegyverek, többnyire Kínából. Ezek általában valamilyen kínai vállalat értékesítette harmadik felen keresztül a húsziknak. Ez alábbhagyott, mert a kínaiak is rájöttek, hogy végső soron azért az ő gazdaságuknak is károkat okoznak, és egyébként a kínai álláspont a szaúdi állásponttal hozhat összefüggésbe és került közel. A másik forrás Irán, és ezek nem direktbe jutnak el a húszikhoz, hanem például a szomáliai partoknál rakja ki a forradalmi gárda a fegyverszállítmányt, és az ottani Es-Shabaab milíciát, amit egy terrorista szervezet, használják fel, hogy hajókkal szállítsák át a fegyvereket a húsziknak. Tehát például ez történik jelenleg, és nem utolsó sorban a húszik az elmúlt hónapokban Oroszországgal is fokozták az együttműködésüket. Huszi delegáció járt pár hónapja Moszkvában, még az is felmerült, hogy a jemeni húszik majd harcolnak Oroszország mellett Ukrajnával szemben. Tehát alapvetően ez a három ország, ahonnét érkeztek a fegyverek.
De Oroszország rá van szorulva a jemeni huszikra, vagy inkább csak destabilizálni akarja a helyzetet, gondot okozva az Egyesült Államoknak ott?
Inkább ez utóbbiról van szó, és nyilván ez egy különösen érdekes, hogyha az orosz-ukrán tárgyalások előre haladnak, akkor vajon ez milyen kihatással lehet a Oroszország szerepére ezekben a közel-keleti konfliktusokban. Tehát nyilván Oroszország ebben az értelemben nincs rászorulva, viszont hát azt lehet mondani, hogy nagyon szoros kapcsolatokat ápolt mindig is ezekkel az országokkal, ugye itt a szovjet múltra, ha gondolunk, és ezeket a kapcsolatokat használja fel.
Ugye Szaúd-Arábián zajlanak az amerikai-orosz, amerikai-ukrán tárgyalások két külön menetben. Szaúd-Arábia az önmagától, az elhelyezkedése, a kapcsolatrendszere, vagy mi miatt olyan fontos, hogy mindenki elfogadja tárgyalási helyszínnek?
Hát egyrészt fontos azt látni, hogy Szaúd-Arábia szóba áll mindenkivel, szemben más országokkal, tehát jelenleg egy a világpolitikában középhatalomként definiálnám Szaúd-Arábiát, messze túlmutat a szerepe már a térségem, és egyébként a térségben három olyan ország is van, amelyek egyfajta ilyen közvetítő szerepet töltöttek be az elmúlt időszakban, ugye Katár, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia, mindhárom ország például több fogolycserét egyeztetett már az orosz-ukrán viszonyban, és hát nyilván, mivel Szaúd-Arábia kimondotta jó kapcsolatokat ápol személy szerint Mohammed bin Salman és Trump elnök, ebből kifolyólag is adódott Szaúd-Arábia jelentősége, itt küszöbön áll egyébként egy amerikai-szaúdi védelmi megállapodásnak a megkötése, és a másik oldalon pedig hát Szaúd-Arábia nemhogy nem szakított Oroszországgal, hanem az OPEC plusz mechanizmus keretében együttműködik itt az olajvilágpiaci árának a szabályozásával kapcsolatban, tehát mindkét oldal számára egy megbízható helyszín, és hát Szaúd-Arábia örömmel él ezzel a pozícióval, amely megerősíti ezt a fajta középhatalmi státuszát.
De van Szaúd-Arábiának, mint középhatalomnak önálló közel-kelet politikája?
Hát én azt gondolom, hogy markánsan, tehát jelenleg én azt is provokatív, megmerem fogalmazni, hogy azért alapvetően nem a gázai kérdés dominálja a Közel-Keletet, még ha világpolitikában ez egy fontos kérdés is, de hogy alapvetően az öböl országok azok, tehát hogy a térség ebben az értelemben eltolódott, és politikailag az öböl országok, és azon belül Szaúd-Arábia határozza meg azt, hogy a térség milyen irányba menjen, ezt értem gazdaságilag, politikailag, egyértelműen hát Szaúd-Arábia próbálja a vezető szerepét hát nem megőrizni, inkább elérni, ugyanis van egyfajta regionális verseny a térségben néhány hatalom között, amelyben ebben a versenyben Szaúd-Arábia elég jól pozícionálja most magát, hát ebben ugye Irán, Törökország és mondjuk még Izrael a szereplő, és hát ebben az összefüggésben Szaúd-Arábia próbálja magát kiemelkedő pozícióban elhelyezni.
De amikor azt mondja, hogy Szaúd-Arábia próbál egy pozíciót kialakítani, akkor azt valakihez képest, hogy a nyugat irányába megy, Kína a kelet irányába megy, Oroszország irányába megy, mi nekünk most azt tanítják, hogy a két nagy közül lehet választani.
Na hát Szaúd-Arábia ezt szeretné elutasítani, és azt mondja, hogy független külpolitikát szeretne fenntartani. Ugye meghívták a BRICS-be 2024. január 1-én több ország csatlakozott is. Szaúd-Arábia mai napig hivatalosan nem válaszolt, és valószínűleg kényelmes is ez a helyzet, hogy meghívták, úgy részt vesz egyébként a BRICS-nek a tevékenységébe, de hivatalosan nem foglalt el a teljes jogú tagságot.
Tudja, hogy mi történik, de nem kell kötelezettségeket vállalnia.
Ugye ne felejtsük el, hogy egy elég ellentmondásos helyzetben van a Közel-Kelet, hiszen a gazdasági kapcsolatok azért nagyrészt ázsianizálódtak. Szaúd-Arábiának a legnagyobb külkereskedelmi partnere az Kína. A szaúdi olaj nagy részét Kínába és Indiába értékesítik. Tehát nagyon nehéz lenne választásra kényszeríteni. Hát most nyilván Trump számára van néhány olyan vörös vonal, ez például a különösen félvezetőknek a kérdése, szuperkomputereknek a kérdése, és hát az információs technológia, 5G hálózatok, a Huawei-nek a térnyerése, amelyeket szeretne megállítani, és arra kérni, vagy szorítani Szaúd-Arábiát, hogy lehetőség szerint mondjuk ne történjen az meg, hogy a szaúdi pénzen megvásárolt nyugati technológiai eszközök, azok vagy Oroszország, vagy Kína kezében kötnek ki. Ez igazából az amerikaiak félelme, és azt látjuk, hogy itt az emírségek kapcsán, az emírségek, mintha egy kicsit jobban eltolódna az Egyesült Államok irányába, Szaúd-Arábia jelenleg egyértelműen megpróbál középen maradni, és minden irányba kihasználni a lehetőségeket, és kvázi elutasítani azt, hogy itt két tömb alakul ki, és ezt egyelőre elég sikeresen teszi. Én kíváncsian várom, hogy Trumpnak, amikor ezt a védelmi megállapodást megkötik, akkor sikerül-e azt elérni, hogy ne a Huawei, vagy ne kínai cégek vegyenek részt bizonyos fejlesztésekben, adatközpontokat hoznak létre. Ugye ezek mind-mind olyan területek, amelyeket az Egyesült Államok jelen pillanatban nagyon kritikusan szemléli a kínai térnyerést.
Szaúd-Arábiának önállóan van annyi ereje az OPEC meg az OPEC plusz miatt, hogy tárgyalási szemmagasságban van Donald Trump-el? A herceg?
Hát én azt gondolom, igen, legutoljára, amikor Szaúd-Arábiába jártam novemberben, akkor azt fogalmazták meg a szaúdiak, hogy mi tudjuk, hogy kell dílt kötni. Nyilván egy díl az kompromisszumokkal jár, tehát el tudok képzelni kompromisszumokat, ugyanakkor az, hogy hátat fordítson Kínának, az kizártnak tartom, hiszen a gazdasági kapcsolatok nagy része erre épül. Nyilván az Egyesült Államok az elsősorban, mint a biztonságot garantáló fegyvereket értékesítő országként jelenik meg, security providerként a térségben, de ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok azt ígérte néhány arab országnak, hogyha kiegyeznek Izraellel, az Ábrahám egyezmények keretében megkapják a legfejlettebb fegyvereket. 2020-ban ugye az emírségek és Bahrein aláírták az Ábrahám egyezményeket, és nem kapták meg a legfejlettebb fegyvereket. Értelemszerűen most elkezdtek Dél-Korea felé, Dél-Korea felé, illetve hát Kína felé orientálódni, ugyanis Kína is képes ezeket a fegyvereket gyártani, tehát Kína az elkövetkezendő években valószínűsíthetően még nagyobb pozíciót fog elfoglalni a közel-keleti országokban, és megjelenik kvázi a védelmi ipar területén is, mint fegyverszállító, olyan országokban is, amelyek egy szinte teljes egészében az Egyesült Államokra voltak utalva. Tehát változik a világrend, és azt gondolom, az Trump is belátja, hogy együtt kell működni nagyhatalmakkal, tehát azért számomra úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok nem úgy gondolkodik, hogy szeretne maga egy közel-keleti hegemon lenni, hanem az tisztában van vele, hogy több hatalom van a közel-keleten, amelyek beleszólnak gazdasági és politikai kérdésekbe, de vannak bizonyos területek, ahol viszont nem szeretné a kínai jelenlétet. És az a kérdés, hogy ebben meg lehet-e majd állapodni.
Tehát, hogy jól értem, az Egyesült Államoknak elsősorban a Kína politikája miatt fontos a közel-kelet állapota?
Hát azért nem csak a Kína politikája miatt, mert Izraellel egy olyan szoros viszonyt ápol, hogy Izraelnek a biztonsága azt gondolom egy fontos dolog. Trumpnak már az első adminisztráció alatt az volt a célja, hogy egy biztonsági architektúrát hozzon létre az Ábrahám egyezményekre építkezve, Iránt félreállítva, ugye a maximális nyomás keretében, hogy elsősorban Kelet-Ázsiára, Kínára összpontosítson. Én azt gondolom, az Egyesült Államok most is ezt szeretné elérni, csak a Közel-Kelet valahogy nem engedi el Washington, tehát mindig visszarántja, és valahogy mindig az eseményeknek a részese lesz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az Egyesült Államok ugye kivonul a Közel-Keletről, és az egyik szereplő lesz a sok közül, de hát ma is 40 ezer amerikai katona van a térségben, és 23. október 7-e óta nem csökkent ez a szám, hanem igazából az eszkaláció következtében még több amerikai katona jelent meg a térségben, de Trump többször jelezte azért például, hogy a szíriai kérdés sem tartja prioritásnak, ugye elmondta, hogy ez nem a mi harcunk, ami Szíriában történik, támogatjuk az átmenetet, tehát azt gondolom ott egyébként 900 amerikai katona maradt Szíria területén, várhatóan őket is ki fogják vonni. Tehát véleményem szerint ilyen értelemben nem a legfontosabb külpolitikai prioritás az Egyesült Államoknak a Közel-Kelet. Fontos, egyrészt Kína miatt, másrészt pedig Izrael miatt, ennek a biztonsági architektúrának a megteremtése, és ha minden rendben van, akkor lehet fókuszálni jobban Kínára, hiszen ez jelen pillanatban leköti az amerikai adminisztrációnak a figyelmét, és azért látjuk, hogy az amerikai diplomácia nagy része azért el van most foglalva a napi szintű közvetítéssel, legyen szó a gázai tűzszünet kérdéséről, vagy most éppen ugye az Egyesült Államok és Franciaország által tető alá hozott libanoni tűzszünet kapcsán is, és hát nem utolsó sorban Irán kapcsán is, tehát hogy a világ minden pontján, ugye Kanada, Grönland, mindenhol ott van az Egyesült Államok, tehát nyilván ez bizonyos szempontból nem fenntartható hosszú távon, ezért is egyébként Washingtonnak szerintem fontos lenne, hogy nyugvó pontra kerüljenek ezek a konfliktusok a Közel-Keleten.
Az ábrahámi megállapodásokat a palesztin kérdés részletes rendezése nélkül fel lehet újítani, vagy fel lehet gyorsítani, mert jól emlékszem, az első verziókban ez érintőlegesen szerepelt, mármint a palesztin kérdés.
Így van, hát nem igazán szerepelt, annyi, hogy volt egyfajta hallgatólagos megállapodás Izrael és az arab országok között, hogy Izrael félreteszi a tervezett annexióját a nyugati partnak, és egyébként szélesítik az együttműködésüket. Hát én azt gondolom, már egyetlen arab ország sem teheti azt meg, hogy valamilyen szinten ne mondjon, vagy ne kérjen valamit cserébe a palesztin kérdéssel kapcsolatban. De ezzel együtt az emírségeknek véleményem szerint kimondottan érdek ennek a fenntartása és az elmélyítése, még akkor is, hogyha itt az elmúlt másfél év nem arról szólt, hogy az Ábrahám egyezményeket elmélyítsék, de egyik ország sem szakította meg ezeket a kapcsolatokat, tehát én ezt különösen fontosnak tartom. És hát kimondottan itt azért van egy olyan amerikai elképzelés, hogy ugye Indiát Európához közelebb hozni, Kínát ellensúlyozva, és hogy ehhez a Közel-Keleten keresztül vezet az út. Ez a bizonyos India Közel-Kelet-Európa gazdasági folyósónak a terve, amely egyébként arra épülne, hogy India és az emírségek, és India és Izrael között stratégiai partnerség van, tehát ebben óriási gazdasági lehetőségek vannak, csúcstechnológia, a védelmi ipar, és számos területen, tehát tegyük félre a politikai kérdéseket, ez a mélységeknek is érdeke, és Izraelnek is érdeke. Csak egy kedvező politikai pillanat kell ahhoz, és ez pedig a gázai kérdésnek valamilyen szinten való nyugvópontra kerülése, hogy ez a kérdés rendezhető legyen. Az, hogy Szaúd-Arábia csatlakozik-e, azt én most kétségesnek tartom hivatalosan, ez viszont nem akadályozza meg, hogy kapcsolatai legyenek Izraellel.
A libanoni helyzet rendezése, ez Izrael számára egy belbiztonsági kérdés, az Egyesült Államok ezt egy kulcskérdésnek tekinti, nem egy nagy területről van szó.
Hát ugye Libanonban novemberben sikerült tűzszünetet kötni, ez Egyesült Államok és Franciaország segítségével, és hát az volt a megállapodás része, hogy Izrael kivonul, Dél-Libanonból cserébe pedig a Hezbollah egy kb. 30 kilométeres sávat kiürít, és a libanoni hadsereg foglalja el ezt a helyet. De azt lehet mondani, hogy egyik oldal sem tartotta be a tűzszüneti feltételeket, Izrael 5 stratégiai pontot megtartott. Kérdésre az a válasz, hogyha megnézzük így az elmúlt pár évtizedben, hát ugye tartotta Izrael már megszállás alatt Dél-Libanont. Nyilván, különösen itt a 80-as évekre kell gondolni. Nyilván az fontos Izrael számára, hogy a Hezbollah ne lőjön ki rakétákat Izrael területére. Egyébként jöttek rakéták az elmúlt napokban, ezeket a Hezbollah cáfolta, és hát most a libanoni kormány megpróbálja gyakorlatilag nyugati támogatással a hadsereget fejleszteni. Ez néha nem egyszerű, hiszen a Hezbollah fegyveresei többen voltak, mint a reguláris hadsereg Libanonban. Ugye azt is láttuk, hogy az elmúlt hetekben a szíriai-libanoni határ mentén is voltak összetűzések. A szíriai kormány is megpróbált lépéseket tenni a Hezbollah felszámolása véget, illetve van egy határon átnyúló csempészkereskedelem. Hát ugye itt Izrael az éjszaka támadta Beirutot, arra hivatkozva, hogy a Hezbollah itt a palesztin kérdésben is együttműködik, tehát a Hezbollah egy feltételezett vezetője ellen hajtottak végre légitámadásokat, most már nem először a héten, tehát félő, hogy esetleg több fronton újraindul a háború, ami véleményem szerint az Egyesült Államoknak sem kedvező, és Izrael megítélése szempontjából sem kedvező.
Benjamin Netanyahu Budapestre érkezik. Lehet bármit sejteni? Milyen célból? Tárgyalni fog?
Tárgyalni fog, ugye szerda este érkezik, és péntek estig tart a hivatalos programja. Szombaton a zsidó ünnepet, a sabbatot tölti, majd ezt követően vasárnap fog hazautazni. Ugye novemberben kapta a magyar miniszterelnöktől a meghívást, éppen azokban a napokban, amikor a Nemzetközi Büntetőbíróság kiadta az elfogató parancsot, és Magyarország politikailag kiállt az izraeli kormányfő mellett. Azóta egyébként már mások is meghívták, legutóbb például Friedrich Merz, Németország leendő kancellárja, március 1-én egy telefonbeszélgetés keretében jelezte, hogy az abszurd, hogy az izraeli miniszterelnök ne léphetne Németország területére. De egyébként ugye Franciaország is jelezte, hogy mivel Izrael nem részese a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, így Franciaország úgy gondolja, hogy nem tartja magára nézve kötelezőnek ezt az elfogató parancsot, tehát nyilván Magyarország kiáll Izrael mellett, Netanyahu számára fontos, hogy kázi ez az első európai ország, ahova el tud látogatni, és valószínűleg ez megnyitja az utat a további látogatások irányában, és hát továbbiakban Netanyahu számára fontos támogatókat szerezni Európából a Trump-féle gázai béketervvel kapcsolatosan. Ugye ne felejtsük el, Magyarország jó kapcsolatokat ápol az arab országokkal is, tehát egyfajta közvetítő szerepe is lehet.
Donald Trump-al is.
Donald Trump-al is, tehát itt vannak ugye személyes kapcsolatok, ugyanakkor nyilván az kétségesnek tartom, hogy a tágabb Európai Unió az beálljon a Trump-féle béketerv mellé, tehát ezt nem gondolom, azt igen, hogy Netanyahu több európai országba is ezt követően el fog tudni látogatni, és hát ugye ez magyar-izraeli kapcsolatok rendkívül szélesek, kultúra, gazdaság, politika, tehát számos téma van, például az energiaügy egy ilyen várható téma a tárgyalásokon. Izrael egy jelentős földgáztermelő ország, amelyről mostanában keveset hallunk sajnos a háborús konfliktus miatt. Ugye Egyiptom cseppfolyósítja ezt a gázt, és utána exportálják, tehát itt van egy regionális együttműködés, ami 2019-ben elindult. Nyilván egyelőre azért a mennyiség az korlátozott, de minden esetre az energiabiztonság megteremtése és a diverzifikáció szempontjából egyébként fontos lehet akár Magyarország számára is.
Az Európai Unió bármelyik országa közelebb van a gázai övezethez, meg Izraelhez, mint az Amerikai Egyesült Államok. Osztanak az Európai Uniónak, vagy bármelyik országának lapot az ottani helyzet rendezésében?
Hát az a helyzet, hogy az Európai Unió kiszorul, de most az a kérdés, hogy az Európai Unió bizonyos értelemben magának kéne pozícionálni magát ebben a konfliktusban, és hát azt látjuk, hogy ez nem igazán sikerült, tehát érdemben a gázai kérdésben nem nagyon tudott megszólalni. Ebben két tényező játszik szerepet. Szerintem egyrészt, hogy az Európai Unió már ebben a térségben is kvázi elveszíti lassan a világpolitikai pozícióit, másrészt pedig van ebben a kérdésben egy elég éles európai megosztottság. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban néhány európai ország elismerte a palesztin államot, itt ugye Norvégia, mint nem EU-s tag, Spanyolország, Írország, Málta és Szlovénia, és kiállnak a palesztin kérdés mellett, ezzel szemben más országok pedig inkább Izrael támogatják, mint Magyarország, Csehország tradicionálisan, és egyébként Németország is. Hát ez a megosztottság nem igazán teszi lehetővé, hogy a gázai kérdésben egy hangon lépjen fel az Európai Unió, és hát lényegében jól látszik most, ha az elmúlt másfél évet megnézzük, akkor az Uniónak a szerepéről, közvetítő tevékenységéről nem igazán hallunk. Ez elég sajnálatos. Most egyébként folyamatban van az úgynevezett európai szomszédságpolitikának az újragondolása. Ez az a keretrendszer, amelynek a keretében az egyes országokkal kapcsolatot ápol az Európai Unió. Hát én szkeptikus vagyok, hogy sikerül-e valódi befolyást szerezni. Kiemelném Szíriát, ahol egyébként nagyjából egy véleményen voltak az európai országok, hogy fontos támogatni a szíriai átmenetet, mert hogy a migrációs kérdést otthon kell kezelni, sőt, hát a jelentős szíriai közösségeket akár majd haza lehet telepíteni, tehát ennek ellenére azért a szíriai politikai átmenetben sem látom markánsan az európai szerepet, tehát néhány európai ország aktívabb, de hogy igazából az Európai Unió mint szervezet, hát nem tűnik túlzottan hatékonynak a Közel-Keleten, pedig rengeteg potenciál van, hogy pozitívat is mondjunk, a tavaly ülésezett az EU öbölmenti együttműködés tanácsfóruma 24 végén, és ennek például jelentős szerepe lehet, hogy az Európai Unió azért az öböl országokkal megerősítse a kapcsolatait, amelyben teljes egyetértés van, de az öböl országok azt mondják, hogy az Európai Uniótól várnak valamit, hogy letegyen az asztalra például Gázával kapcsolatban, de nem igazán tud letenni.
De itt mennyire kell a nyelvre, a szavakra vigyázni? Elméltette a palesztin állam elismerését. Ez Magyarországon is, ha jól tudom, akkor van palesztin képviselet, de akkor az nem állam elismerés?
Ugye az a helyzet, hogy a palesztin felszabadítási szervezet 1988-ban kiadott egy függetlenségi nyilatkozatot, ezt Magyarország is elismerte, ugye akkor a szocialista tömb részeként ezt a függetlenségi deklarációt ismerték el az államok. Tehát igazából, amikor azt mondjuk, hogy a palesztin állam elismerése, akkor valójában ennek a 88-as függetlenségi deklarációnak az elismeréséről beszélünk, ami igazából nem mondja meg, hogy milyen területen hol jön létre állam, ez igazából egy ilyen szimbolikus keretrendszer, ez igazából egy ilyen kvázi politikai állásfoglalása amellett, hogy bizonyos európai országok napirenden akarják tartani a két államos megoldást, ami hivatalosan az Európai Unió által elfogadott rendszer. Egyébként most volt egy EU-izraeli találkozó, ahol külügyminiszterek vettek részt februárban. Ez 12 óta nem ülésezett az EU-Izraellel kapcsolatos megosztottsága miatt. És itt is elhangzik, hogy az EU hivatalosan a két államos megoldást támogatja, mint megoldás. Akik nem szeretnék elismerni európai országok palesztin függetlenségi deklarációt, azok sem azt mondják, hogy nem a két államos megoldás a megoldás, hanem azt mondják, hogy nem egyoldalúan, hanem tárgyalásokon keresztül kell odáig eljutni. Tehát itt valóban figyelni kell az álláspontok mögötti részletekre.
De például egy uniós ország, amikor jó kapcsolatot ápol Izraellel, akkor ő elfogadhatja a kétállami megoldást, mint kiinduló pontot? Vagy el kell mi is másolni a kommunikációban ezt?
Hát jelen pillanatban elfogadhatja, tehát hogy csak ugye arra kell figyelni, hogy itt az izraeli politika megváltozott, és jelenleg ugye Izrael hivatalosan elfogadott egy törvényt ezzel kapcsolatban, amelyet az Európai Unió megpróbált, illetve az ENSZ is elítélni, és itt például azért a pozíciók jobban kijönnek, ugye Magyarország minden ilyen szavazásnál Izrael mellett állt ki, és ugye mostanában nem nagyon halljuk a diplomáciában ennek a kétállamos megoldásnak a hangoztatását. Azt igen, hogy Magyarország számára is a libanoni tűzszünet kulcsfontosságú, keresztény közösségeknek a támogatása kulcsfontosságú, tehát nyilván vigyázni kell azért a diplomáciai üzenetekkel, és ezt az egyes államok válogatják, hogy pontosan most mit is jelent. Azt azért mindenki látja, hogy ennek a kétállamos megoldásnak jelen pillanatban viszonylag kevés az esély. Izraelben gyakorlatilag most már nyíltan a nyugati part bizonyos területének az annexiójáról beszélnek. A telepesek azt mondják, hogy eljött kvázi az idő, főleg Trump megválasztásával és a mostani közel-keleti helyzettel, hogy ezek a területek Izrael államhoz tartozzanak. Ugye Izrael törvényt fogadott el, hogy a nyugati partot nem nyugati partnak, hanem Júdeának és Szamareának hívják. Sőt, az Egyesült Államok is minden hivatalos dokumentumából a nyugati partnak a kifejezése törlődni fog. Ez azt jelenti, hogy itt van egy markáns nagyhatalmi szerepvállalás is ebben, miközben persze más nagyhatalmak, mint India vagy Kína hangoztatják a kétállamos megoldást, de kérdés, hogy mit tudnak ezzel elérni.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Csicsman László közel-kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.